Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bazsó Gábor, Karotta autópiaci és technológiai szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, örülök, hogy ideért végül. Köszönöm szépen. Elkerülhetetlen az elektromos átállás az autózásban, vagy attól függ?
Nem függ tőle. Semmit az egyetlen dolog, amitől függ, az, hogy milyen időtávon tekintjük majd ezt, hogyha azt mondjuk, hogy jövőre, akkor jövőre még nem lesz kész. Ha azt mondjuk, hogy az EU-ban ugye van egy 2035-ös dátumunk az új autók eladására, akkor ez egy valamivel kézzelfoghatóbb dolog.
Ott faragják, ahol bírják.
Ez így van. Vagy ha mondjuk megnézzük Norvégiát, akkor azt mondhatjuk, hogy kész. Tehát ők gyakorlatilag átálltak, ők 96% fölött vannak mostanra idén az eladott új autókban. Ami miatt ez az egész egyértelműen eldőlt, az igazából nem az autózásnak azzal a részével függ össze, hogy mi jön ki a kipufogóból, és az jó dolog-e, vagy nem. Ami miatt ez eldőlt, az ennek a dolognak az energia mérlege a valóságban. Tehát az van, hogyha elektromossággal hajtunk gépet, az körülbelül harmadannyi bemenő energiával működik, mint hogyha mondjuk szénhidrogének elégetésével.
Tehát nem ezek fűti a levegőt.
Így van, döntően fűti a levegőt, tehát mindenki tudja, aki ismeri, meg szereti az autókat, hogy érdemének elismerése mellett egy belső égésű motor az nem egy igazán hatékony energia átalakító gép, amikor azt nézzük, hogy a bemenő összes energiából, abból mennyi tényleges mozgás lesz. Nagyjából azt lehet mondani, hogy ez körülbelül az egyharmada, ami rendesen hasznosul, és a kétharmada az különböző veszteségek formájában elsősorban hőként távozik. Ennél nagyon sokkal jobb, körülbelül háromszor jobb az elektromos gép. Innentől kezdve az a kérdés, hogy az emberiség úgy érzi-e, és hogy az egyes országok úgy érzik-e, vagy az egyes nagy geopolitikai blokkok úgy érzik-e, hogy nekik rendelkezésükre áll annyi szabadon kitermelhető, elégethető szénhidrogén, és azt ki tudják-e fizetni, és ki akarják-e fizetni a végtelenségig, hogy ezt az összességében háromszoros mennyiségű szükséges primer energiát ezt megteremtsék valahonnan. És ugye erre szokták azt mondani, ezt eddig mindenki érti, és ezt nagyon könnyű is ellenőrizni, tehát ezek ugye nem vélemények, hanem 100 km megtétele után be lehet dugni a konnektorba az egyik autót, meg föl lehet tölteni benzinnel vagy gázolajjal a másikat, és kristálytisztán látszódni fog, hogy ezek között van egy ilyen háromszoros szorzó. Csak ugye azt szokták ezt hozzátenni, hogy jó, de hát ugye az áram az se ott megkeretkezik mágikusan az autó akkumulátorában, hanem az autóba bekerülő áramot is előállítjuk valamiből. És hogyha azt is beleszámoljuk, akkor nem az van-e, hogy ez valamelyest kiegyenlítődik. És a helyzet ezzel kapcsolatosan az, hogy egyrészt nem, tehát hogyha mondjuk megvizsgáljuk, hogy Magyarországon, ha valaki bedug egy autót a konnektorba, akkor abban honnan jön az áram, és azt fogjuk látni, hogy az áramnak mondjuk 44%-a kb. A paksi atomerőműből jön bele, mostanra mondjuk ilyen 20% környéki megújulóból megy bele, tehát a napból és minimális a szélből, ami a mi vidékünket jelenti, és akkor ezen kívül még főleg elsősorban gáz, de hogy döntően messze túlnyomó részt az atomból és a megújulóból megy bele nálunk. És az EU egészében a helyzet viszonylag hasonló, tehát hogy az EU egészen valójában most már szignifikánsan nagyobb részben megújulókból állítja elő az áramot, és sokkal kisebb részben fosszilisből, és ennek a trendje a fontos most nekünk, hogy a trendje az, hogy egyértelműen ez a mix, ez mind a tisztaság felé megy. Tehát sehol nem a mocsok felé megy, sehol nem a fosszilis felé megy, hanem mindenhol egyértelműen a világ összes pontján a tisztulás felé megy. Nem a világ megmentése szempontjából, és ezért fontos ez az egész sztori, hanem kizárólag azért, mert az az olcsó. Tehát, hogy annyira katasztrofális mértékben, vagy ha úgy tetszik, annyira varázslatos mértékben szakadt le a megújulóknak az ára az elmúlt rövidke 10 évben, nagyságrendileg egyébként olyan 80%-ot esett átlagosan, azt lehet mondani. Tehát a napelemeknek, meg az akkumulátoros energiatárolásnak, meg a szélenergiának a költség, ez körülbelül átlagosan ennyit esett. És ettől egyértelműen ezt éri meg a leginkább lerakni mindenhol. Ezt is pakolják le a leginkább mindenhol, Kínától kezdve az Európai Uniót beleértve mindenféle területeken. Amitől a hálózatok monoton mindenhol, különböző görbék mentén, de egyértelműen mindegyik a tiszta felé megy. És innentől kezdve azt lehet mondani, hogy van egy fajta meghajtási módunk, amit ismerünk 120 év annak minden előnyével és hátrányával, amihez tudjuk, hogy háromszor annyi energia kell, mert egyszerűen annyival rosszabb hatásfokkal működik, és a maradékhoz nem elég, hogy egyharmad annyi kell, de annak az egyharmadnak az előállítása is megállás nélkül egyre olcsóbb és egyre tisztább magától. Tehát ha ma megvásárolt autó, az, amikor 10 évvel később bedugjuk a konnektorba, akkor még sokkal szignifikánsabban tisztább üzemel, csak simán azért, mert olcsósági okokból a bemenő áram az időközben tovább tisztult. És ez az, ami ezt az egészet valójában eldöntötte, nem a tisztaság, tehát a tisztaságot azért tesszük mindig hozzá, mert egyébként igaz és jó érzés megkapni ajándékba a jó Istentől.
Hanem a pénz.
De nem ezért, hanem kizárólag a pénz, és az a tény, hogy ellentétben a fosszilissal, ami ott van, ahova annak idején a dinoszauruszok haltak, ha most így ezt kicsit leegyszerűsítjük, lehet azt a döntést hozni, hogy ezt örökre megvásároljuk a baráti Szovjetuniótól, vagy lehet azt a döntést is hozni, hogy ha már a fejünk fölé akasztott a jóisten egy rohadt nagy fúziós reaktort, ami évmilliárdok óta működik, és még sokáig működni is fog, és onnan drót nélkül átsugárzik mágikusan az egyébként összeszükséges energia, ami ahhoz kell nekünk, hogy működtetni tudjuk az életünket, akkor inkább azonnal jövő elektromos áramot használjuk el lehetőség szerint mindenre.
Látványos az elektrifikáció, ha csak a zöld rendszámokat nézem, de miért nem robbanásszerű, ha ennyire jók az adottságok hozzá? Mi hiányzik?
Magyarországon nem robbanásszerű. A világnak más részein nyugodtan hívhatjuk robbanásszerűnek ezt a változást. Tehát ugye Európában elsősorban a skandináv országokat szokás példának hozni, abban is elsősorban Norvégiát, ők kezdték ezt az egészet a leghamarabb és a legagresszívebben. Ott az látszott, hogy amennyiben az ösztönzői környezetet olyanra alakítják ki, és azt következetesen fenntartják, ez mesterséges folyamat, tehát itt nem arról van szó, hogy a norvégok maguktól úgy döntöttek fogyasztóként ezelőtt 10 évvel, hogy ők onnantól kezdve ugyanannyi pénzért, és ugyanilyen körülmények között vehetnének ezt is, meg azt is, és villanyt vesznek egyáltalán.
Norvégok ülnek egy brutális szénhidrogén vagyonon.
Így van, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy az a szénhidrogén vagyon, ami ennek az egésznek az állami támogatásainak, az eszközrendszerének a fedezete tulajdonképpen, azt lehetne arra is használni, hogy csak simán szétlopják és kastélyokat építenek belőle, és lehetne arra is használni, hogy egy olyan energiaátmenetet tolnak végig, ami egyébként bizonyos értelemben valójában elértékteleníti a szénhidrogén vagyont, nem az ő konkrétjukat, hanem úgy általában a szénhidrogén vagyonoknak az értékét csökkenti nyilvánvalóan az, hogyha alapvetően elektrifikáljuk a világ minél nagyobb részét, nem csak a közlekedés lehetőleg, hanem egy idő után az ipari termelés minél nagyobb részét is, ahova egyébként ugyanúgy igaz a jobb hatásfok, tehát az nem csak az autókra igaz, hanem az erőgépekre is igaz, meg a nehézgépjárművekre is igaz, sőt egy csomó ipari termelő folyamatnál a berendezésekre is igaz, hogy ott is sokkal jobb hatásfokkal lehet elektromosan működtetni a gépeket, mint termikusan. Tehát, hogy az elektrifikáció minden irányba menni fog. Azt mondom csak, hogy a Norvégia azért jó példa nekünk, mert nyilván sok pénzbe kerül, és azt a világ több országa nem engedhetné meg magának, és nem is kell, mert nincs arra szükség, hogy ez ilyen sebességgel menjen ez az átmenet. De hogy ha mondjuk Kínát nézzük meg, ami a világ messze legnagyobb autópiaca, de annyira durván, hogyha mondjuk az eladott autók darab számát vizsgáljuk, akkor a komplett Európa és a komplett Egyesült Államok, ugye ez a két hagyományos legnagyobb piac, ezek együtt tesznek ki annyit, mint a kínai. És ehhez képest Kína mostanra szintén mondhatjuk, hogy abban az értelemben átállt, hogy ők New Energy Vehicle-nek, vagyis ugye új energiás járműnek hívják az erősen elektrifikált autókat, amiben beletartozik a tisztán elektromos akkumulátoros, tehát az, amit villanyautónak hívunk. Az a plug-in hibrid, aminek az elektromos hatótávolsága minimum 100 km, tehát nem az ilyen adóoptimalizációs plug-in hibrideket nem tekintik annak, náluk ez nem is létezik igazából ez a kategória, illetve a kiegészítő benzines hajtással szerelt, tehát az az autó, ami alapvetően elektromos autó, de van benne egy olyan villanymotor, ami egyébként az autót magát nem tudja hajtani, de generátorként tudja tölteni.
Stabil motor.
Stabil motor. Tehát ezt a hármat hívják ők mind NEV-nek, ezt a kategóriát, aminek egyébként messze a legnagyobb szerete az a tisztán akkumulátoros, de fontos a másik kettő is. És ez náluk bőven átfordult már, tehát az 50% fölött van ezeknek a részaránya az új autó értékesítésben. A világ legnagyobb piacán. És ez a közhiedelme ellentétben, vagy nem tudom, a népszerű vélekedés ellentétben, ez nem azért van, mert a kínaiak azt találták ki ravaszul, hogy ezzel majd ők egy ilyen tekeréssel átugorják az európai autógyártókat, és majd ezért aztán a kínai autót fognak vásárolni. A figyfenét. Ennek egy pici fontos részlete igaz, hogy egyébként ténylegesen ezzel a technológiai váltással, ezzel a kínaiak levetkőzték, ha úgy tetszik, azt a hátrányukat, vagy semmisítették azt az előnyt, ami a belső égésű motorok meg a hagyományos autógyártás terén felhalmozott az európai autógyártásban. Ez igaz, de nem ez volt a cél. A cél az volt, hogy az elektrifikáció segítségével olyan autóik legyenek, és a közlekedési szektoruk úgy alakuljon át, hogy egyébként hál' Istennek nulla lokális emisszió mellett, de az se a cél része, hanem az is csak mellé van csomagolva, mint ajándék, hanem hogy nekik harmadannyi energiával kelljen közlekedniük, mint mindenki másnak. És azt a harmadannyi energiát sem kívánják feltétlenül megvásárolni a testvéri Szovjetuniótól, bár egyébként ugye csinálják ők is ezt is, egyebek mellett, meg ne csak szénerőművekből kelljen lapátolni a szenet az ő erőműveikbe, ami egyébként szintén történik, az is van, de emellett egy mindenki által példátlanul soha nem látott exponenciális görbe mellett úgy pakolják le a megújulókat, amihez ráadásul ők gyártanak mindent, tehát a világ legnagyobb napelemelőállító kapacitása mellett a világ legnagyobb hálózatába, a világ legelképesztőbb tempójában rakják le például a napelemeket, és egyébként a szélerőműveket is elsősorban. Olyan szinten, ami nyilván nincs meg a nem minden nap energetikával foglalkozó szakembereknek, és akinek meg megvan, és ezzel foglalkozik, az csak simán nem akarja elhinni, hanem újra visszalapoz, és előveszi a számológépét, és még egyszer összead mindent, hogy ez lehetetlen, ilyen számok nincsenek, és kiderül, hogy az van, hogy Kína egy fél év alatt, tehát mondjuk 2025 első fél évében lepakol annyi új napelemes kapacitást, újat egy fél év alatt, ami az Egyesült Államokban, ami a világ második legnagyobb ilyenje, összesen rendelkezésre áll az idők kezdete óta. Tehát, hogy leraknak egy kontinensnyit egy fél év alatt újat. És minden ilyen az duplája az előzőnek. Tehát az eleve harmadannyi energia szükségletükenek is szüntetik meg a fosszilis igényét minden egyes évvel kőkeményen, úgyhogy az egész értéklánc mögé össze van rakva. Tehát, hogy megvannak hozzá nyersanyagaik, és az náluk van, a nyersanyag feldolgozóipara igazából egy az egyben náluk van, mindegy, hogy most a lítium ionoxidhoz szükséges dolgokról beszélünk, vagy az energiát, mert az összes többi komponenséről, a ritka földfémek feldolgozásáról, bármiről, minden minimum 80%-ban náluk történik a globális egészét tekintve. És az egész varázslatosan szépen áll össze, és a vége az, hogy hűha, hát hívhatjuk úgy, hogy Kína dekarbonizál, és ha így tetszik, akkor ez hosszú távon jó az emberiségnek, de nem innen nézve, hanem a nemzetgazdaságok szempontrendszere szerint, vagy így a politikai erőviszonyok szerint valójában elképesztő sebességgel függetleníti magát a fosszilis energiahordozókra épülő világrendnek egy csomó kitettségétől, plusz teszi olyan mértékben versenyképesebbé magát nemzetgazdasági szinten attól, hogy elkezd eltűnni egy nagyon fontos költségtényező mindenből, hiszen ha eltűnik a közlekedésből, a közúti szállítmányozásból, az mindennek benne van az árában, a rizsében, a kenyérében, a mikrocsípében, akármiben. Ezek mind apránként drasztikus, egyre nagyobb versenyelőnyt jelentenek az összes többi szektorban, abból az egyből, hogy a közlekedésből elkezd elmenni az, hogy minden évben el kell égetni hozzá valamit, amit valakitől meg kell venni.
Ez varázslatosan átláthatónak tűnik, akkor miért nem csináljuk Európában? Mi hiányzik hozzá, egy tökös politikai vezetés? Azt tudom, hogy az európai napelemipar az hiányzik hozzá, mert azt a kínai leverte a föld alá. Akkor mi hiányzik még hozzá, hogy ezt meg tudjuk csinálni?
Nagyon jó is, hogy elhangzott, hogy a kínai hogyan verte le, mert nyilvánvalóan ez az iszonyú intő félelmetes példa mindenki számára, hogy most akkor ez fog-e történni az elektromos autók kapcsán az autóiparunkkal is. Hogy ugye a napelemeket is mi találtuk ki, és mi dolgoztuk ki, és mi kezdtük el csinálni, de valójában a tömeggyártással kapcsolatos olcsó munkaerő, környezetvédelmi aggályok hiánya, politikai háttér és itt tovább, az lehetővé tette, hogy Kínában úgy nőjön ez föl, hogy most már teljesen tiszta piaci alapon versengve sincs mellette esélye senkinek. Nem így kezdődött, tehát hogy így egy kicsit olyan ez, ugye szokás mondani, hogy az első milliót nem firtatjuk, és onnantól kezdve viszont már lehet vizsgálni a tényleges gazdasági teljesítményt az embereknél. Egy kicsit hasonló ez ennek a egyen nagyobb léptékben, vagy sokkal. Ettől félünk most. Európa azért nem tudott ennek utána menni, mert a tökösség az ennél igen, de nem a tökösségen múlik ez csak, hanem az a probléma ezzel, hogy Kína egy tervgazdaság. Ráadásul nem csak, hogy tervgazdaság, hanem egy nagyon ellenőrzött kommunikációs tér, amiben ráadásul a tervgazdaság irányításához tartozó üzenetekkel ellentétes tartalmú üzeneteket megfogalmazni és eljuttatni a széles publikumhoz nem könnyű, és hogy is mondjam, akár egészségügyileg sem indokolt az egyes szereplők számára, tehát kiállni az utcára és azt mondani, hogy Vigyétek innen az akkumulátorgyáraitakat, rohadékok, a mi gyerekeink orra alá ne szennyezzetek. Azt Kínában igazából nem nagyon szokás. Az állampolgár inkább végig gondolja, hogy szeretné ezt csinálni, vagy nem is arra jut, hogy nem szeretné ezt csinálni, és inkább végrehajtja. Európa nem így működik, és részben ezért szeretünk Európában élni. Tehát itt egy kicsit összefügg az, hogy az harapja fenékbe az európait, amitől jó európainak lenni, hogy itt nem egyféle vélemény van, hanem sokféle, nem egyféle nézőpont van, hanem sokféle, hogy ahhoz, hogy valakinek törvényhozói vagy később végrehajtói hatalma legyen, ahhoz meg kell vásároltatni a publikummal.
Választások
van. Így van, meg kell nyerni a választásokat, el kell adni az ötletet valamilyen típusú érvekkel, és ezt sokkal nehezebb és macerásabb megcsinálni Európában, ez az egyik fele. A másik fele az, hogy itt egy nagyon nagy pehje van annak Európával, hogy nálunk iszonyú mennyiségű szakértelem, pénz, emberi tudás, tapasztalat, és ezen keresztül szakszervezeti pozíció van abban, ahogy eddig csináltuk a dolgokat. Tehát, hogy Európában dolgozik több százezer, igazából több millió, ha beleszámoljuk a kapcsolódó iparokat is, meg ugye ezeket a viszonylag hosszú beszállítói ráncokat. Több millió ember az autógyártásnak olyan területein, amiket egyértelműen nagyon kedvezőtlenül fog érinteni ez az átmenet. Ha most csak arra gondolunk, hogy egy mai korszerű autóban simán van egy 7, 8, 9, 10 sebességes sebességváltó, és most, aki nem ért ehhez, az is el tudja képzelni.
A villanyautóban meg nincs.
Igen, az is el tudja képzelni, hogy hány darab fogaskerékkel lehet megcsinálni egy 8 sebességes dupla kuplungos automataváltót, és hogy olyan hány fogaskerékkel egy villanyautóban, amiben nincs sebességváltó egyáltalán. És még sok ilyen példát lehetne hozni. Nagyon sokkal egyszerűbb szerkezet, kevesebb komponensből áll, sokkal könnyebb megcsinálni, könnyebb karbantartani, azzal kapcsolatosan is kisebb a munkaigény, és így tovább, és így tovább. Onnantól kezdve, hogy levezényelni kell az átállását ennek az iparnak, az egy sokkal nehezebb és költségesebb dolog, hiszen rengeteg dolgot kell hozzá levágni. Elsüllyedt költségek keletkeznek, gépcsarok, amikre már nincs szükség, emberek, akiknek a munkájára már nincs szükség, vagy át kell őket képezni. Szakszervezetek, akik ezt nem akarják, és lassítják a folyamatot, vagy drágábbá teszik azon keresztül, hogy nem lehet csak úgy elzavarni az embert, hanem ki kell váltani valahogy, vagy végkielégítést kell neki fizetni, vagy valami. Ezek nem jelentkeznek Kínában, hanem ők eleve, ugye ezt már eleve az új módszert építik ki. Ezért van az, hogy az európai cégek, és ennek megfelelően az európai döntéshozók, akik nyilván a cégeiket is próbálják valamilyen módon képviselni, azok úgy érzik, hogy ők egy torta újraelosztásával szívnak. Tehát igen, ők szívesen adnának el mondjuk 3 millió villanyautót, vagy 15 millió villanyautót, tök mindegy, de az van a fejükben, hogy ez 3-mal vagy 15-tel kevesebb millió belső égésű motoros autó lesz, és ennek vannak ezek a járulékos nehézségei, és összességében még azon a részén is rosszabbul fognak járni, hogy a villanyautón, mivel még nem értenek hozzá, nem keresnek pénzt, vagy nem tudják, hogy mennyi pénzt fognak rajta végül keresni valahány évvel később, a belső égésű motoros piacukat meg 130 éve ismerik, és tudják, és arra épül minden. Kínában ez az egész ügy nem jelentkezik, ott ugye ez nincsen, nincs se a 130 év tapasztalat az egyikkel, se a hozzá csontosodott semmi. Ilyen értelemben veszíteni valójuk sincs, tehát természetesen sokkal agresszívabban tudják végigtolni, de egyébként is végigtolnák, hiszen ez egy központi irányítás, el van döntve, ki van számolva, ugyanúgy a fizika könyvtől kezdték, mint én, ugyanarra jutottak, ugyanazok a számok jöttek ki nekik is, ez alapján teljesen egyértelmű, hogy mit kell csinálni, és abban a helyzetben is vannak, hogy ők át is tudják így tolni ezt. Jó, az egészet.
Milyen választása van Európának, ha nem akar szembesülni az autógyárakból elbocsátott fogaskerékforgácsolók tömegével? Akkor addig lassítani a folyamatot, ameddig csak bírja? Tehát a modernkori géprombolásnak leszünk tanúi?
Ez az, amit most látunk, hogy erre a kérdésre senki se tudja a végül jó választ, és mindenki vérmérsékletétől, politikai attitűdjétől, az autózással kapcsolatos értékrendjétől, valamitől függően véli valamerre keresni a megoldást. Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor a helyzet úgy néz ki, hogy az EU egyszer már kijelentette azt, hogy 2035-től kezdve nem lehet eladni mást, mint lokális nulla emissziójú járművet, tehát nem azt mondta, hogy villannyal kell menni, azt mondta, hogy nem jöhet ki a kipufogóból széndioxid. Ami nyilván nagy részt azért a villanyt jelenti a tudomány mai állása szerint, és ezt próbálja vérmérséklettől függően, vagy nagyon agresszíven támadni mostanra az európai autógyártóknak egy nagyon jelentős része, és beleértve egyébként az őket tömörítő ACEA nevű nagy érdekvédelmi szervezetet is, aminek ugye most éppen a Mercedes vezérigazgatója Ole Kalleniusz a vezetője, aki korábban, valahány évvel ezelőtt lelkes netzéróista volt saját maga is, és a Mercedes is azt tolta, hogy rohadtul átállunk, és nagyon sok elektromos modellünk lesz meg ilyenek. De kiderült, hogy azokat igazából nem veszik meg az emberek, és ilyenkor nem azt mondja a vállalatvezető, hogy önvizsgálatot tartottunk, illetve piacvizsgálatot, és a termék összességében rossz, amit kínálunk, ahhoz képest amennyibe kerül, nem felel meg a vásárlóink elvárásainak, tehát nem veszik meg, úgyhogy mást kell csinálni, hanem azt mondja, hogy hó, ezek nem fogynak, hát akkor ez hülyeség, elvtársak, akkor legyen inkább az, hogy engedjük rá ezt a 2035-öt, hiszen nem veszik a villanyautót. De nem azt mondja, hogy azért nem veszik a villanyautót, mert mi nem tudunk olyan villanyautót gyártani annyiért, amit megvennének, hanem azt mondja, hogy hülyeség a koncepció, a kivezetés, lazítsuk fel. Nem mindenki ért ezzel egyet. És nagyon helyesen. Ugyanis nem gondolhatjuk egyszerre azt, tehát nem mesélhetünk lelkesen arról, vagy akár dühösen, mindegy, bármilyen attitűddel arról, hogy Kína milyen vasmarokkal tolja ezt végig, és látszik, hogy ennek következtében hogyan nyernek majd, meg már most is aktívan nyernek, hiszen a saját piacuk már meg van nyerve, és rengeteg exportpiac, mindenki látja, hogy így elszállt a kínai autóexport, mostanra messze a legnagyobb lett a világon, ugye lenyomta Japánt, Európát, mindenkit, Amerikát, réges-régen.
És még az ismeretlen márkák be se jöttek hozzá.
Igen, igen, igen. Na hogy, tehát nem mondhatjuk egyszerre azt, hogy amit ők csinálnak, az egy látványosan nagyon sikeres modell ilyen értelemben, és közben pedig az európai irányszabási kísérletre meg nem mondhatjuk azt, hogy az egy hülyeség, és lazítsuk föl. Tehát amikor azt mondja az Európai Unió, hogy 2035-től ennek a dolognak valamilyen irányba vége van, azzal valójában nem hülye, hanem azokat a cégeket, amik azzal foglalkoznak, hogy autót gyártanak, vagy az autóipar beszállítói, és ennek megfelelően hosszú évekre előre stratégia kell nekik, hogy honnan vásárolnak, milyen gépet, milyen nyersanyagot, hogy mire képzik a dolgozókat, hogy milyen a dolgozóik közül ki az, akiket kifuttatni igyekeznek valamilyen módon a rendszerből, és átképezni, vagy így biztosítani a számukra egy kifutópályát, amin leválhatnak végül, vagy nyugdíjba mehetnek, és miket vesz föl, hogy tényleg a műszaki egyetemek azok most akkor mit képezzenek, olyan embert, aki megint ahhoz ért, hogy hogyan kell szelepüléket köszörülni, vagy olyan embert képezzenek, aki esetleg az elektromos autókkal kapcsolatban tud bármit csinálni azon kívül, hogy bedugja a konnektorba. Tehát ezek mind rohadt fontos dolgok, amihez pontosan az kell, amit látunk, hogy Kína csinál, hogy meg kell mondani valakinek, hogy igazából most akkor mi lesz. És az EU megmondta, eldöntötte, nem azt mondja hozzá magyarázatul, ami a valódi magyarázat. A valódi magyarázat az, hogy ők is harmadannyi energiát szeretnének, és azt is a napból, ingyen, mint Kína. Különben éhen döglünk. Nem ezt mondja, mert ez szarul hangzik, azt mondja, hogy azért kell elektromos autóval járni mindenkinek, mert jó lesz a levegő, meg a városban lehet kézen fogva sétálni a gyerekekkel, és fütyülnek a madarak, mert ez a jó sztori, és Európában el kell adni, mert nálunk demokrácia van, de nem ez a lényeg, ő is tudja, hogy az éhhalál a tét különben. Viszont mivel nem fogynak ezek a termékek jól, mert rosszak, ezért, vagy hát nem elég jók, illetve nem jó az árszintjük, ezért most akkor kezdődik ez a lazítósdi, kivéve azt a részét, hogy ha egy másik nagy német CEO-t nézünk, ugye Oliver Zipse volt, az előbb az Ole Kalleniuszt idéztem, aki Mercedes-es illető, a Zipse a BMW-nél vezető, és egyébként ő is a 2035-es lazítás mellett érvelt erősen, miközben a BMW nagyon sikeres a maga átállásában, bár ez nem látszik kívülről feltétlenül, de így van, statisztikailag nagyon jól állnak villanyautóban, és jók is az autóik. De például az Audi vezetője, Döllner úr, ő amaz ellen kelt ki, hogy az Isten verje meg, ne legyen már az, hogy eldöntöttünk egyszer valamit, és akkor most széjjel lobbizzuk, miközben már csak 10 évnyire vagyunk tőle, hogy mégse az legyen. Pontosan ezért, hogy nem lehet úgy céget vezetni, hogy azt hittük, hogy észak felé megyünk, és egy ponton valaki azt mondja, hogy esetleg mi lenne, ha úgy mennénk éjszakra, hogy azért délre is menjünk, mert hát azért délre is kéne egy kicsit menni, mert hát ha délen összességében jobb, mint éjszakon, és hogy ettől azok szívják meg, akik komolyan vették, amiben egyszer megállapodtunk, és ahhoz kezdték hozzáigazítani a stratégiájukat. És ez ebben nyilvánvalóan 100% igazából, ő is ezt mondja egyébként a nagy koreai autógyártók vezetői, a Hyundai, Kia, akik szintén jól állnak egyébként az elektromos átmenetükkel, hiszen jól működnek a termékeik, mert komolyan vették őket. és sokan mások is, akik ugyanezt képviselik ebben, hogy az a típus, az igazi tökörészés az az, amikor el is döntöttünk valamit, és mégis elkezdünk visszajönni belőle, azért, mert ügyetlenül haladunk az adott cél felé. De az nem azt jelzi, hogy a cél rossz vagy rossz irányba van, hanem azt jelenti, hogy akik arra felé mennek, azok nem mind ügyesen mennek abba az irányba.
Az lehetetlen, hogy az egész európai elektrifikáció ügyét a vásárlói igény fogja eldönteni, mert az ember látja, hogy a szomszédnak is van, harmadannyiból fogja üzemeltetni. Már 5 éve van neki, jó ez, és ki fogja követelni, hogy akkor akarok töltőrendszert. Mindent akarok az országban, mint a norvégok. Csinálja meg a kormányom.
Igen, de ez lesz, a piac fogja eldönteni, mert az összes viszonylag szabad versengő piacon végül a piac szokta eldönteni a dolgokat. Csak az látszik ebben, hogy az EU kényelmesen menedzseli ezt az egészet, abban az értelemben, hogy az itteni nagyvállalatok, azok például elvárják ezt, pontosan ugyanúgy, ahogy az imént fogalmaztál, hogy akkor rakják le a töltőket, mert a töltőhálózat rossz. De hát valójában ez nem így van. Ha a töltés egy üzlet, akkor a töltőt azért rakják le, mert a töltőn valakik töltenek, és azon valakinek nyeresége keletkezik. A benzinkutakat se az EU rakatja le és fizeti ki az Európai Uniós adófizetők pénzéből, mert egyértelműen van rá kereslet. És eltartja magát, és itt profitálva is üzletek, bár ugye általában nem a benzinen keresnek,
hanem
ugye,
a közis,
mert nem a shopon, de ez mindegy, ugyanez történhetne éppen az árammal is, ott még tovább is állnak ugye ráadásul, és fog is történni, mert látszik, hogy azok a cégek, ahol az elektrifikáció nem egy kényszerpálya, hanem abból kell megélni, mert nincs más, amiből meg lehet élni. Mondjuk az autóiparban a Teslát szoktuk emlegetni a nyugati világból, mert azt ismerjük a legjobban, hogy a Tesla arra jutott, hogy ő kénytelen ezt maga megoldani, és megcsinálták a világ egyértelműen legnagyobb és mindenki szerint legjobban működő saját töltőhálózatát, azért, mert ők abból indultak ki, hogy a működő jó töltőhálózat a szükséges ahhoz, hogy jó élmény legyen egyébként az elektromos autó használat. Nekik megéri megcsinálni, mert komolyan veszik ezt az egészet, és az látszik, hogy az ő superchargereik azok bizony jó kihasználtsággal működnek, tökre keresnek rajta pénzt, sokkal nagyobb a rendszerük, mint bárki másnak, miközben egyébként sok másik cég meg kizárólag arra pályázik, hogy a szó szoros értelmében, hogy EU-s pénzekből lepakolgassa a saját töltőit, adja rajta 2-szer annyiért az áramot, mint amennyiért mondjuk a Tesla a superchargeren, rossz kihasználtsággal működik, hiszen az autós nem idióta, és nyilván nem oda megy tölteni, ahol drága,
pontosan
hanem
látja.
Elmegy 20 kilométerre, vagy 2 méterrel arrébb, attól függ, hogy éppen milyen a helyzet, és akkor ott tölt fele annyiért, vagy tölt otthon harmad annyiért, vagy ötöd annyiért, vagy a napeleméről ingyen. És ettől ez egy nehezebb sztori, de a rövid válasz az, hogy igen, a piac maga is eldönti ezt a kérdést onnantól kezdve, hogy addig alányúltunk az elektrifikációnak egyszer az elején, hogy azt a versenyhátrányát, ami simán csak abból keletkezik, hogy van egy nagyon bejáratott, nagy inkumbens szereplőkből álló piac, amin ugye ott van az összes nagy autógyár, és a rájuk épülő infrastruktúra benzinkutastól mindenestől, és nem lehet azt várni, tehát azt mondani ilyen álságosan, hogy hát, hogyha ez egy verseny, és olyan jó a villanyautó gyerekek, hát akkor megveszik az emberek? Persze. Hát ez pont olyan, mint azt mondani az újszülöttnek, hogy álljon ki Muhammad Ali ellen, és pofozza le. Hát hogy? Amikor az egyik egy felnőtt boxoló, a másik pedig tegnap született, hogy az úgy nem megy. Úgyhogy ebbe kellett az elején egy kicsit belenyúlni, addig, ameddig elsegítjük az egész piacot, addig az üzemméretig. Itt ugye borzalmasan magas belépési küszöbű tevékenységekről van szó. Tehát autógyárat építeni az elképzelhetetlen mennyiségű pénzbe kerül. Ezek mind globális nagyvállalatok, amik néhány százalékos marzsokkal tudnak működni, akkor jó esetben 10%-okkal, nagyon ritkán 20%-kal, de nem az a jellemző, hanem tényleg abból élnek ezek az autógyárak, hogy milliós darabszám fölött kell létezni. Így egy fúzióba menekülnek, hogyha nem tudják ezt a legalább 2,5 millió autó szintet elérni, mert egyszerűen a méretgazdaságosságon áll vagy bukik az egész. Méretgazdaságosságot csinálni a nullából nem lehet, ezért vannak azok a beavatkozások, amik segítenek abban, hogy ez az átállás az le tudjon menni, illetve az új szereplők elérjék ezt a szintet. Kína is ezt csinálta a maga eszközrendszerével, a sokat emlegetett kínai támogatásokkal, azoknak a jó és rossz részével, hogy alányult ennek az egésznek mindenféle módon azért, hogy elérje azt a szintet, amikortól kezdve viszont átadhatja a piacnak, és át is adja mostanra a piacnak, és döglenek is meg a kínai autógyártók. Nagyon-nagyon nagy bajok vannak egyébként a kínai autóiparban belül. Borzalmas verseny van, hiába fantasztikusak a számaik bizonyos szempontból, közben nagyon sokan mennek majd csődbe, és konszolidálódnak, és ez egyébként a kínai vezetés részéről tök oké, meg is mondta, hogy nemzeti bajnokokra van szükség, nem kell 200 darab sikeres kínai autógyártó startup, mert a világ nem úgy működik, hanem 3-4 globálisan Volkswagen Toyota léptékben versenyképes nagyvállalatra van szükség, amiből látszik is, hogy egynek látszik lenni a BYD, és akkor így a második, harmadik, negyedik, ötödikek azok majd így kiforják magukat, és innentől kezdve egyébként ez ténylegesen egy tiszta verseny, és ennek megfelelően a kínai piac úgy is néz ki, hogy Kínában már nem azért vesznek elektromos autót az emberek, tehát ez az emlegetett 50% fölötti hányad, ez mostanra már nem azért van, mert azon van a dotáció, meg abba az irányba torzítják a piacot, hogy mire lehet rendszámot kapni, meg ilyenek, nem. Ez így indult a sztori, tehát hogy ez kellett ahhoz, hogy elinduljon, és mostanra simán az van, hogy azonos kategóriában, az azonos funkcióra való, körülbelül azonos képességű autó közül jellemzően az elektromos egyszerre jobb, és egyébként olcsóbb.
Az elektromos autózást a Teslával ismertük meg itt Európában. A Tesla az Elon Musk mi? És kicsoda, micsoda Elon Musk? Így látnok egy jövő építő? Egy zseniális üzletember? Egy mérnök? Micsoda Elon Musk?
Ezek közül tulajdonképpen egyszerre mindegyik. Mérnöknek a szó szoros értelmében nem mérnök, tehát most abban az értelemben, hogy van-e mérnöki diplomája, az ebben az értelemben nem, abban az értelemben, hogy ő mondjuk a hivatalos beosztása szerinti főmérnöke a SpaceX-nek például, akkor igen. Ami még csak nem is autó. Sokan próbálták már ezt a kérdést megfejteni. Talán azt lehetne erről mondani, hogy a Musk legfontosabb tulajdonsága az az, hogy ahogy ő is szokta mondani, ő ugye first principlesnek, tehát alapelveknek azt mondja, hogy minden problémát azt kifejezetten a lehetőség szerint a fizikai alapelveleig kell visszavinni, tehát azt kell megvizsgálni mondjuk az elektrifikáció és az autózás kérdését megvizsgálva, hogy ha azt látjuk, hogy hőerőgépként az egyiknek valamilyen hatásfoka van, a másik háromszor olyan jó. Nem kérdés onnantól kezdve, hogy ez lesz a jó dolog. Azt kell megvizsgálni, hogy van-e a fizika által ismert oka annak, amiért nem lehet jó villanyautót készíteni. Ha igen, az micsoda, és meg lehet-e csinálni. Tehát mindent lebont, végigvisza az egész problémának a valóságos, ténylegesen kiszámolható fizikai gyökeréig, és elkezdi egyesével az útban, a konkrét útban lévő problémákat felszámolni, illetve felszámoltatni az emberekkel. Tehát nyilvánvalóan az, hogy ezek megavállalatok, a Musk nem saját maga csinál mindent a saját logarlécével egyáltalán, és nem is ez a szuperképessége. A szuperképessége az, hogy egyrészt könyörtelenül jól szét tudja szedni azt, ezeket a nagyon bonyolultnak tűnő gordiuszi csomagokban meg tudja találni, vagy találtatni az emberekkel, hogy lesz mégis megoldás, a rész, hogy nem a nagy egészen kell elveszni, hanem milyen konkrét részproblémák megoldásán keresztül tud eljutni. Másrészt, hogy ténylegesen egy Steve Jobs-i értelemben kellemetlen rossz fej vállalatvezető. Ugye Steve Jobsról is rengeteg anekdota volt azzal kapcsolatban, hogy rúgott ki embereket egy lift utazás során, mert az illetőnek nem tűnt meggyőzőnek az, hogy ő mit gondol, hogy miért dolgozik az Apple-nél. A Musk is ilyen értelemben egy végtelenül érzelem nélküli pragmatikus illető, amennyiben még az akár évtizedeken keresztül nagyon közeli, nagyon fontos, meghatározóan fontos kollégákat is instant kegyetlenül elküldi a vállalattól azonnal, egyik napról a másikra, ha úgy érzi, hogy nem szolgálják már kellően jól az ügyet. És ez a része viszont rohadt fontos, az ügy. Hogy az egész Musk folyamatot nem lehet megérteni akkor, hogyha valaki cinikus. Tehát, hogyha valaki abból indul ki, hogy így szónokol az elektrifikációra, meg nem tudom, mit igazából ez is csak pénzt akar keresni, mint mindenki. Nem. Tehát azért nem, aki innen keresi a megfejtést a Muskon, hogy ez hogy lesz ebből, hogy derül ki végül az, hogy ez a csávó igazából egy szélhámos, az soha az életben nem fogja megérteni. Tehát nincs olyan ember, nem tud előállni az a helyzet, hogy valaki felszélhámoskodik egy vállalatot a semmiből, a világ egyik legnagyobb autóipari szereplőjének, egy olyan területen ráadásul, amin konkrétan nincs másik ember, aki ezt meg, vagy cég, vagy bármi ezt meg tudta volna csinálni. Tehát nincs még egy európai vagy amerikai, tehát nyugati, a versengő piacon megérkező autós startup, nem hogy villanyautós, autós nincs. hogy nincs ilyen cég, nincs másik. És akkor ezt megcsinálta, és ez véletlen, mert hogy így összecsalta, és összecsalta mellé a világ úgy legnagyobb űripari vállalatát, hogy a SpaceX rakéta ugye 10 éve leszállnak, 400 darab leszálláson vannak túl, konkrétan 0 másik cég van, ami ezt meg tudja csinálni. Ugye látunk másik ilyet is, a Blue Origin rakétái is megének, de azok nem orbitális osztályú rakéták, azok nem mennek a földkörüli pályára, hanem azok, az egy nagyon másik történet. Hogy a SpaceX mérete meglegyen valakinek, mostanra a ténylegesen földkörüli pályára juttatott hasznos tömegnek, tehát ami ennek az egésznek a célja, hogy csináljunk az űrrel valójában dolgokat, amikor nem a sétautazásról van szó, hogy annak mostanra 90%-a egy cég. Tehát itt arról beszélünk, hogy az űr az valójában kontinensnyi országok ügye volt. Tehát arról volt szó, hogy az űripar az arról szó, hogy mondjuk Amerika versenyez benne a Szovjetunióval,
meg és ehhez dolgoznak, képest... Interkozmosz, meg minden
így van,
volt,
és hogy közösen csinálják a nagy dolgokat, mert olyan drága, és ehhez képest ott tartunk, hogy egy magánvállalat megcsinálja ezt úgy, hogy az egész világnak, a 100%-nak, a tortának a 90%-a az ők. Hogy ezeket nem lehet, tehát a rakétát nem lehet fölcsalni az űrbe, hanem annak valahogy oda kell menni. És még hosszan lehetne sorolni a példákat, és ugye van ez, emellé ott van neki még a Neuralink, meg a Boring Company, meg egy csomó másik vállalkozás, amiket időhiány szokás okán el szoktunk hanyagolni. Mellé a Twitter, amit ugye megvásárolt, kiröhögte az egész világ, hogy kirúgta az emberek 90%-át, és hogy holnapra megszűnik, és az egész egy ilyen pokolbugyor, ahol csak nácik nácolnak, és senki nem használja, amúgy is vége van az egésznek. Majd egyszer csak ott tartunk, hogy el kell venni tőle a Twittert, mert nem lehet egy embernek egy személyi tulajdon a világ legfontosabb meghatározó közösségi médiája. Hát az előbb még arról volt, hogy megszűnik, mert hülye, és azt se tudja megcsinálni. Megcsináltam elé az XAI-t, ami ugye a Európából leginkább mondjuk a ChatGPT-t előállító OpenAI-t szokás ismerni, a mesterséges intelligencia területéről, meg a Google-t, esetleg mellé az Anthropicot. Mostanra a nagy nyugati szereplők közé ugyanide megérkezett az XAI nagyon rövid idő alatt, tehát néhány év leforgása alatt, mert valahogy bizonyára azt is eljátszotta, hogy valahogy így a világból odacsalt a legnagyobb adatközpontokat 19 nap alatt, amiben aztán GPU-k százezrei csinálják ugyanazt a munkát, amit egyébként a Microsoftnál, meg a Googlenél, meg az OpenAI-nál. Tehát nincs az az ember, aki ennyi területen ennyire meghatározó, valóban létező, fizikailag megfogható tárgyakat előállított, szolgáltatásokat nyújtó cégeket oda tudna hazudni. Mert ezek sajnos ott vannak, ezekkel lehet vitatkozni.
Oké, de mi az ügy? Azt mondta, hogy van egy ügy.
Igen,
mi az ügy?
Így van. Van nem egy ügy, hanem több ügy van. És azért működnek ezek a cégek, mert a cégek közül mindegyik véresen komolyan veszi tényleg a saját misszióját. Ezen Magyarországról nézve mindenki röhögni szokott, hiszen mi egy olyan társadalom vagyunk, amelyik úgy szocializálódott, hogy akik idősek, azok még voltak, mit tudom én, úttörők, és jelmondatok, színes falra ragasztott jelmondatok alatt éltük gyermekkorunkat, és volt meg, hogy ezek nem jelentenek semmit. Hogy
ez az már egész, akkor is.
Így van,
saját
ez az egész.
Is ezzel
így van, ez az egész egy szánalmas színház. És aztán számtalan ilyet éltünk meg, az utolsó ilyen mondjuk pont az ilyen politikai korrektséghez, meg a zöld átálláshoz kapcsolódó ilyen szlogenek, ami mellett meg mindenki tudja, hogy így egyik pillanatban azt mondjuk, hogy nagyon fontos, hogy a nem tudom, a környezetterhelést csökkentsük, meg a széndioxid lábnyomot, és akkor közben a Temuról rendelünk a gyereknek Kínából 3 tonna műanyag hulladékot, cipőnéve, meg labubut, igen. Tehát, hogy ezektől nyilván érthetően és okkal cinikusan állunk ezekhez a dolgokhoz. A Musk viszont nem ilyen. A Musk úgy van ezzel, hogy ő végig gondolja, tehát ő nagyon gazdag emberi vált azon keresztül, hogy az internetben jókor csinált jót. Ügyesen, ugye a PayPal-nek volt ő az egyik alapítója, vagy a PayPal egyik előd cégének, de ez most már nem tartozik szóval a tárgyhoz. Azon keresett egy csomó pénzt, ahogy rengeteg másik ember is. Tehát ilyen sztoriból 12-1 tucat, valaki jókor csinál egy vállalkozást, a sikeres, eladja, jó, van egy jó exit, ott van egy csomó pénz, és onnantól kezdve érhetne, mint Marci Hevesen. De ő nem elkezdett élni, mint Marci Hevesen, hanem elkezdett gondolkodni azon, hogy jó, akkor most minek van értelme? Tehát mivel foglalkozzak? Abból indul ki, hogy az ő élete az egy értékes dolog, nem az univerzumnak, hanem neki. Miért ne olyasmivel foglalkozzon, aminek értelme van azon keresztül, hogy jobbá teszi az emberiségnek az életét. Most ezen lehet röhögni, hogy mekkora messianisztikus seggfejnek kell lenni, az bocsánat, Ezzel lehet rögni, hogy mekkora messianisztikus hülyének kell lenni ahhoz, hogy megszállottnak lenni ahhoz, hogy valaki így fontossal akarjon foglalkozni. De hát az ő összességében a világnak mégiscsak jobba tesz az, hogyha valaki messianisztikus megszállottságban jó dolgokat akar csinálni, mint hogyha eleve hülyeségeket akar csinálni, vagy eleve nem foglalkozik semmilyen szinten a közjóval. És akkor az egyik ilyen, amiben először ugye nekiállt, az a Tesla volt, a másik ilyen a SpaceX volt, ezek viszonylag korai vállalkozásai voltak. Mindegyik olyan, hogy az adott területen az összes ember, akinek a véleménye fontos volt és számított, hiszen régóta az adott területen dolgozott, tehát az űriparban dolgozott évtizedek óta, ami egy iszonyatosan komoly biznisz, ugye, hiszen nem csak klassz dolgok történnek az űrben, hanem az űrben szállnak át az interkontinentális ballisztikus rakéták is a maguk robbanó fejeivel egyik kontinensről a másikra. Mindenki megmondta a maga területén, hogy ez egy hülyeség, reménytelen, nem fog működni soha, nevetséges, nem így kell csinálni a dolgokat, már ne gondold már, hogy már nem így rég úgy csinálnánk, ha annak értelme lenne, és kell. Különben is ki vagy te. És ezek egyik a másik után derült ki, hogy hát bakker, de összességében akkor mégiscsak úgy tűnik, hogy most már igaza van, retrospektíven lehet mondani, hogy igaza volt ezekben a kérdésekben. Ezért minden egyes kérdés esetében, amikor a Musk mond valamit, és valamelyikünk, mondjuk az én hajam szála az égnek áll, mostanra minimum jár neki, hogy végig gondoljuk, hogy nem lehet-e, hogy ez is csak egy ilyen eset. És azt is fontos tudni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő a jóisten, és hogy mindenben igaza van. Nincs. Biztos, sőt, effektíve tudjuk is, egy részéről is bevallotta, hogy voltak dolgok, amikben rossz döntés mondott, vagy hozott, vagy hülyeségeket mondott. Továbbá egy ember, aki nagy stressz alatt dolgozik, keveset alszik, drogozik, nem drogozik, mit tudom én, és ténylegesen ír hajmeresztő hülyeségeket. És vannak dolgok, amikkel kapcsolatosan a véleménye nem is azt mondanám, hogy nem egyezik az enyémmel, hanem nagyon sokszor egyszerűen az van, hogy szörnyű ízléstelennek is hangzik, vagy rendkívül veszélyesnek hangzik nagyon sok szempontból. Tehát ő nem egy tökéletes illető, ahogy senki se az. De annyira sokszor volt már az, hogy a pillanatnyi közvélekedéssel vagy meghatározó tudományos állásponttal ellentétesnek hangzott az, amit mond, és derült ki, hogy igaza van, hogy minden alkalommal érdemes végig gondolni, hogy hát ha most is ez van, hát ha azzal kapcsolatosan, és amit mit tudom én éppen az adott dolgon, a migrációról gondol, vagy a mit tudom én micsodáról, hogy az Európai Uniónak van értelme, vagy nem, vagy hogy a Trump jó fej, vagy rossz fej.
Kinyeri a választás Németországban.
Igen, kinyeri a választás Németországban, hogy az Epstein szigetére járt-e a Trump, vagy nem. Tehát minden ilyennél legalább érdemes adni egy esélyt annak a végiggondolásának, hogy hát ha az van, hogy tulajdonképpen ebben is azért lehet, hogy igaza van, vagy részeiben igaza van, és lesz olyan, ahol ki fog derülni, hogy igaza volt, vagy igaza lesz, és lesz olyan, ahol nem, hiszen valójában nem tévedhetetlen ő se. És az is valószínű, hogy, vagy nem is azt mondom, hogy valószínű, hanem így statisztikailag biztos, hogy nincs olyan ember, aki le tud tolni egy életet, főleg ennyiféle dologban, úgyhogy abban nincsenek időnként súlyos melléfogások is.
De az kiderült, hogy Elon Musknak mi az attitűdje? Szolgálni akar? Egy jó szamaritánus? Vagy hatalmat akar, amihez az eszközök ott vannak a kezébe? SpaceX, Starlink, a földrészeket tud lekapcsolni, egy háborúban álló országot tud lekapcsolni az internetről, ha akar.
Igen, ez egy nagyon messzire mutató bugyrot nyit külön ki. Most, ha visszatérünk először csak a Muskra, a Muskról tudjuk, hogy ő szolgálni akar, mert ezt megmondta, és látszik minden, amit csinál. Tehát, hogy nem azzal kezdi, hogy mit tudom én, nem korszerű fegyvergyárat alapított, amire egyébként szintén igen nagy szükség van, és egy fontos és közhasznú startup valójában egy ilyen, tehát ezt nem akarom most így eltolni abban az értelemben, hogy ezeknek a segítségével tudja megvédeni magát a nekünk kedves civilizáció is, tehát nem azt mondom, hogy ez hülyeség, de látszik, hogy nem, tehát mit tudom én, nem kriptovalutával veri át a vevőit, hanem konkrétan létrehoz dolgokat, amik a maguk területén nagyon jók, és aztán sikeresek. Mindegyiket mindig kiröhögik az elején, az összeset, te az alagút fúrógépeitől kezdve az autóin át, a rakétáin át, mindig azzal kezdődik, hogy kiröhögik, hiszen onnantól kezdve valaki mást kezd el csinálni, mint hogy addig voltak a dolgok, automatikusan mindig azzal kezdődik, hogy nyilván hülye, hát nem így csináljuk, hanem máshogy. De biztos, hogy szolgálni akar, hogy ez összességében végül valahogy mégis a pokolba visze, az igazából nem egyértelmű. Tehát az benne van a pakliban, abban az értelemben nem, hogy a világ biztos, hogy nem lesz rosszabb hely az elektrifikációtól, hanem jobb lesz tőle. Hogy az űr fantasztikusan jó dolgokat adott már, és fog még adni az emberiségnek, de lehet nagyon rosszra is használni. Hogy ha mondjuk a Starlinket nézzük, amit most, amire utalt, hogy ugye a Starlink is egy ilyen dolog, hogy onnan indult megint, hogy mindenki röhögött rajta, hogy most tényleg az lesz, hogy majd egy ember akar egy magáncégből olyan műholdrendszert, ami majd így a világon mindenhol internetet, lenjünk már, de hát ugye ez nem így
csillagászok nem rögtek, ők aggódtak, amikor fönn lesz 40 ezer műhold.
Igen, ez egy másik, ez is egy fontos sztori egyébként, de most nem ezt, ne ezt a részét vizsgáljuk, hanem azt a részét vizsgáljuk, hogy ehhez képest mostanra ott tartunk, hogy ezelőtt 5 évvel az volt a sztori, és azon lehetett röhögni, hogy ez egy reménytelen hülyeség, ami nem fog működni soha, és most meg arról van szó, hogy lehet-e egy embernek akkora hatalma, hogy a világ messze legnagyobb globális kommunikációs hálózata fölött diszponál, ami az egyetlen ráadásul, ami helyettesíteni tudja a GPS-t, ami nélkül nem működik semmi, amin lehet adatot továbbítani bárhogy, bárkinek, bármikor, ami működik akkor, amikor az orosz katonai erőfeszítések mindegyike arra irányul, hogy nem működjön, és semmi más nem működik. Tehát amikor az egyéb műholdas rendszerek nem működnek, a mobiltelefonhálózatok nem működnek, a hagyományos rádióadások nem működnek, de hogy nem a Starlink, az még mindig működik ilyen helyzetben is. És hirtelen az előbb még röhögtünk, és azt mondtuk, hogy lehetetlen, most meg az mondja, hát egy ember kezében nem összpontosulhat ekkora hatalom. Ez a két dolog egyszerre ugye nagyon nehezen létezhet. És igaz-e az, hogy egy ember kezében nem szerencsés, hogyha ilyen hatalom összpontosul, ha azt mondjuk, hogy az emberek emberiek, és ezért hibázhatnak, rossz döntéseket hoznak, meg hozhatnak is ilyenek, akkor nyilvánvalóan az van, hogy ez nem szerencsés. Ha az a kérdés, hogy oké-e az, hogy ilyen értelemben egy magán ember kezében van például az, hogy Ukrajna tud-e először, ugye első körben, hogy nézzük az egyik oldalát ennek a dolognak, hogy Ukrajna talpon maradt egyáltalán, amikor először megindultak felé az orosz tankok, azt mindenki többszörösen elmondta, maguk az ukránok is, hogy azt igen nagy részben konkrétan a Starlinknak és a Musknak köszönhetik, hiszen kommunikáció, harctéri kommunikáció nélkül vége van egy hadseregnek, az működteti igazából mindent. Tehát ez is nagyon jó fej volt szerintük is. A Musk ezerszer megköszönték a Musknak is, a Starlinknak is. A Muskék nagyon sok mindent adtak egyébként ebben ingyen is, de amit nem ingyen adnak meg, amiért fizetnek meg, amiket megvesz, mindegy, hogy kicsoda, de az a lényeg, hogy most miért ne? Tehát nyilván a Rheinmetall se adja ingyen az ágyúcsövet, meg a végtelenség lehetne folytani. Senkitől se várjuk el, hogy ingyen adjon semmit a háborúhoz. Nyilván nem várhatjuk el igazából a SpaceX-től se. De aztán az van, hogy amikor meg az történik, hogy az ukránok szeretnének egy olyan csapást mérni, ami nemzetközi jogilag egyébként mostanra orosz területnek számít, egyébként lehet, hogy jogtalanul, lehet, hogy azért, mert elfoglalták, annektálták, kamunépszavazás, mindegy, hogy micsoda, az a lényeg, hogy és ezen a ponton azt mondják, hogy ezt nem engedik, mert ott nem fog működni a Starlink, mert az egy másik ország, és ők Ukrajnára adtak Starlinket, tehát ott működik, de Oroszországra nem, úgyhogy az ott nem fog működni, és ezen van egy nemzetközi felháborodás, hogy akkor hogy szúr ki a Musk Ukrajnával, de valójában az a helyzet ezzel, hogy itt nincs jó megoldás. Tehát, hogy nem oké, hogy egy magánember, egy magáncég döntse ezt el, ezek nem magánemberek és magáncégek döntései kellene, hogy legyenek a világban, hanem az ilyesmire van az ENSZ mondjuk, vagy hasonlók, de hogy közben meg ez egy magánvállalat, mert hogy nem úgy adódott, hogy egy magánvállalatnak lett ilyenje. És ezen a ponton nincs könnyű jó megoldás, mert nem igazságos és nem jó felé viszi a világot, ha azt mondjuk, hogy hát akkor esetleg ez végül is kiderült, hogy ők meg tudták csinálni, akkor vegyük el. Tehát ugye az nem nagyon jó, hogy akkor, hát akkor ezen a ponton esetleg államosítani kéne. Kicsoda? Amerika államosítsa? Miért? Ukrajna? Az oroszok? Mi? Mindenki azt, ami a feje fölött van, de hát ez így nem megy. Tehát, hogy nincs meg, hogy mi az igazságos lépés, és ezért jobb hiány együtt kell élni azzal, hogy nagyon reménykednie kell mindenkinek, hogy ezek a vállalatok, most ebben az esetben a SpaceX, ezek valamilyen értelemben mégis a közjó maximalizálására törekednek, ők ezt mondják, és igazából objektíve azt tűnik, hogy inkább, hogy ténylegesen ez történik. Nehéz azt mondani, hogy oké-e az, hogyha egy magánvállalatnak, vagy egy magánvállalat menedzsmentjének, vagy a tulajdonosának kell a közjóval kapcsolatos döntést meghoznia, mert nem ez vagyunk hozzászokva ennyire fontos kritikus sorskérdésekben, de hát ugye tetszettek volna megcsinálni a Starlinket valaki másnak, és akkor ez nem így lenne.
Az kiderül-e bármiből, hogy a hatalomhoz mi a viszonya Elon Musknak? Benne volt félig meddig az amerikai kormányban. Üzemelteti a Starlinket. Hatalma van egy csomó kérdésben, de ez nem politikai hatalom. Tehát mi a hatalom Elon Musk szerint?
Azt hiszem most azt ő is azért megtanulta a saját bőrén nagy részt, hogy, hogy ezt ehhez nem ért igazán jól. Tehát biztos vagyok benne, hogyha ő most őszintén értékelné a saját közéleti szerepvállalásának a sikerességét, akkor nem adna magának jó osztályzatot. Nagyon egyértelműen, kimérhetően nagyon rossz hatást gyakorolt az ő cégeinek a megítélésére is, és sok esetben az értékesítési számaira is, tehát a Tesla európai összeomlásában egyértelműen súlyosan benne van, hogy beleártotta magát a politikába. Amerikában is nagyon sok pénzükbe került ez, és még sok áttételes módon is. Ugyanakkor az, hogy ő ezt csinálja, az valójában tökéletesen illik abba a karakterbe, ami miatt meg tudta csinálni azokat a dolgokat is, amiket, mivel nem politikai természetűek, az ő sikereiként tartunk számon, mert ugyanaz a karakter kell hozzá.
Tehát amikor a problémát, lemegy az aljára, megnézi, hogy ott meg lehet-e bingizni, és ha lehet, akkor ott kell.
Azonosítja a problémát, ami a most a politika esetében úgy néz ki, hogy vannak bizonyos, számára tudjuk, hogy létező most a valóságos problémák, tehát még ténylegesen nyomasztják a demográfiai folyamatok. Tehát az, hogy az emberiség főleg a számunkra közeli területeken, tehát a nyugati világ, az nagyon erősen a kipusztulás felé megy, ugye nagyon messze vagyunk a fenntartható rátától, hogy hány gyereke születik általában egy gyereknek, ugye Magyarországon vagy egy embernek, ez Magyarországon is egy katasztrofálisan rosszak a termékenységi mutatók, de az egész nyugati világban és a nyugati értékrendhez közeli ázsiai világban is iszonyú számokat látunk, hogy Dél-Korea katasztrófa az eltűnés szintjén, ilyen értelemben Japánban szintén, hát ezek iszonyatosan rossz számok, ezek őt őszintén nyomasztják. Őszintén nyomasztja valóban a migrációs kérdés, hogy az, hogy nem oké az, hogyha ha a számunkra fontos életkörülmények, illetve kulturális háttér nem tud fennmaradni akkor, hogyha nem olyan emberek, nem abból a kultúrkörből származó, nem azok szerint az értékrendek szerint szocializált embereket darab-darab alapon elhozunk vagy beengedünk máshonnan, mert akkor szétesik az az intézményrendszer, amitől jó jelenleg nyugaton létezni, vagy jobb, mint bárhol máshol volt a történelem bármelyik korábbi korszakában. Ezek őt mind nyomasztják, és ezen kívül még nyomasztja egy csomó dolog is. Én nem azt mondom, hogy ez jó, hanem csak azt mondom, hogy ezekről tudjuk, hogy ezek dolgok, amik ők egyébként aktívan foglalkoztatják, és ezen belül, vagy ezen kívül van még az a része is, ami az amerikai elnökválasztásból beszállásának egy nagyon fontos eleme volt, hogy a személyes értettség, hogy az előző adminisztráció, a Biden adminisztráció, ami ugye egy demokrata kormány volt, ami elvileg egy ilyen balos, nyilván amerikai értelemben balos, tehát a környezettudatosabb, a nagyobb mértékű elvonásokra és nagyobb redistribúcióra alapuló berendezkedés, akiknek fontos a fenntarthatóság ugye elvileg, és egy csomó minden más. Ez hozott egy valószínűleg egy ponton tudatos döntést, még az elején, ami arról szólt, hogy a kommunikációjukban nagyon fontos elem lesz, hogy az amerikai társadalmat egyébként valóban szétszakító és valóban súlyos problémát, hogy iszonyatos vagyoni különbségek vannak a társadalom alsó fele és felső 1%-a vagy 0,5%-a között, hogy ennek a megjelenítésére a világ egyik leggazdagabb emberét, vagy leggazdag emberét, az Elon Muskot fogják mindenkori rossz példának felhozni, tehát hogy ő lesz a mumus, és ezzel párhuzamosan ott ütik-verik a cégeit, és nehezítik a cégeinek az életét, ahol csak lehet, és alázzák meg direkt, látványosan, mindenféle elképzelhetetlennek tűnően ostoba módokon. Ugye a leghíresebb ilyen az volt, amikor Biden elnök összehívott a Fehérházba egy találkozót az autózás elektrifikációja témakörében, ahol ott volt a General Motors, a Ford, az összes amerikai mamutvállalat illetékese, de hogy nem a Teslát pont nem hívták meg, és gratulált Mary Barrának, a General Motors vezérigazgatójának, amiben azt mondta, hogy ő vezette ezt az egész folyamatot, Mary, you led the way, azt mondta, miközben a General Motors abban az évben 26 darab elektromos autót adott el, a Tesla meg 500 000-t. És nem voltak ott, mert az volt a sztori, hogy a Musk a mumus, és náluk nincsenek szakszervezetek ráadásul. És ezen a folyamaton keresztül tolták a Muskot, aki ebből megértette azt, hogy a politika nem úgy működik, hogy vannak ténylegesen fontos elveink, és azok szerint politizálunk, hanem hogy az van, hogy ez egy ilyen ez az egész, ez semmi másról nem szól, mint a kommunikációs eszközrendszer használatáról, a hatalom megszerzése érdekében, és aztán a hatalommal majd csinálunk valamit. És ez neki nagyon fájt, mert nagyon rossz végére került, és nagyon dühös lett tőle. Már menet közben is érződött, hogy ez őt nagyon rossz irányba tolja. És miközben elméletileg az ő cégeinek, egy nagyon jelentős részének alapvetően amerikai értelemben progresszív és balos ügyei vannak. Tehát az elektrifikáció ilyen, a fenntarthatóság egy ilyen, igazából a minden, hosszan lehetne sorolni, valójában minden ilyen, és egyébként az is látszott, hogy a cégeinek a munkavállalói is, mert ugye Amerikában regisztrált szavazók az emberek, vagy legalábbis ilyen a preferenciák alapján, 99%-ban balos az egész Tesla, és valószínűleg az összes cégének egy nagyon nagy része még most is így van, tehát a munkavállalói is progresszívek ebben az értelemben, és ő is az volt, és egész életében az volt, de annyiszor törölték bele a lábukat, azért, mert ő a leggazdagabb ember a Földön, hogy azt mondta, hogy hát akkor rohadjatok meg, akkor játsszuk le egymással.
Tűrte, mint Toldi Miklós egy ideig.
Igen.
Aztán nem.
Igen, és hogy ez okos dolog-e vagy nem, arról lehet vitatkozni, hogy ízlése vagy nem, az egészen, tehát azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy ennek nagyon sok rendkívül ízléstelen húzás és kijelentés jelent meg aztán a Musk oldalán is ezzel kapcsolatban. Azt is fogják majd vizsgálni az emberek, hogy az, hogy hatalomra segítette a Trumpot, az így összességében az univerzumot, a világ végéhez közelebb tolta el, vagy nem. Ez ügyben lehetnek rossz érzéseink, de hát ezzel most nincs mit csinálni. Látszott, hogy hogyan épül föl az ő tragikus karakterével ilyen értelemben, és hogyan tolódott oda, ahova. És most onnan kell valahogy menedzselni tudni azt, hogy ettől még a vállalatai azok nyilván a maguk ügyeivel kell, hogy foglalkozzanak, és azok az ügyek egyébként az emberiségnek nagyon sok szempontból sorskérdései.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Erdei Tamás, Király István Dániel és Módos Márton vett részt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.